az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Magyar tábornok, az amerikai főparancsnok járványügyi főtanácsadója. Ezzel az alcímmel jelent meg egy rövid összefoglaló egy NATO-n belüli telekonferenciáról. Fazekas László tábornokra gondolt a cikkíró, aki Todd Walters tábornoknak, a NATO európai erők főparancsnokának munkatársaként dolgozik. A katona orvossal 2018-ban már megismerkedhettek a Karcefem rádió hallgatói. Akkor még ezredes volt, és Budapesten szolgált a NATO egészségügyi kiválósági központjának főnökeként.
Azt mondja, hogy biztonságosabb a katonának Afganisztánban bizonyos tekintetben, mint a civilnek az M3-oson közlekedni.
Azért mondom ezt, mert történelmi távlatokban olyan túlélési statisztikákat értünk el a legutóbbi NATO missziókban, ami megismételhetetlen valószínűleg, vagy legalábbis nagyon nehezen folytatható, de 95-96%-os túlélés érünk el a sérült katonáinknak a gyógyítása során.
Ez azt jelenti, hogy rálép az aknára, fölrobban, és túlél.
Igen, rálép az aknára, megrobbantják, és azt biztosítja a rendszer, hogy beszállítsuk a megfelelő helyre az első ellátást követően egy órán belül. Már az első pillanatban, amikor megsérül a katona, megindul a kezelés. Kint a hegyek között a patakpart szélén, amikor megsérül a katona, ő maga vagy a társa tudja, hogy mit kell tenni. Elsőrendű prioritásként kezeljük, hogy mindenkinek legyen szorítókötése, ezt a szorítókötést tudja alkalmazni, ezzel megakadályozza azt, hogy elvérezzen az első 10 percben a sérülés követően.
Na jó, de hát egy ilyen akna robbanás, akkor azért számtalan olyan sérülés lehet egyszer egy időben egy emberi testen, amit azért egyszerre hatékonyan kezelni civilként, mert a katona csak laikus ebben az értelemben.
Ez a nagy feladat, megtanítani ezeket a laikusokat, hogy alkalmazzák a modern egészségügyi ellátási elveket.
Tehát ezt kell tudni az anatómiát, merre mennek a verőerek.
Nem azt kell tudni, hogy hogyan kell elállítani az akut vérzést, ami halálhoz vezet. Tehát elsősorban azt akadályozzuk meg, hogy rögtön meghaljon valaki. Ehhez el kell szorítani. Bárhol. Nagy valószínűséggel minél fentebb szorítjuk el, és ezt tanítjuk meg a katonáknak. Nem diagnosztizálni akarjuk megtanítani, mert nem tudunk orvost csinálni minden katonából, hanem az, hogy felhelyezze jó magasra a szorító kötést, és ezzel elállítja a vérzést. Ezzel időt nyerünk, hogy odaérjen az az egészségügyi csapat, aki utána az ellátást már az egészségügyi kiürítés során megkezdi, és utána a telepített tábori kórházakba pedig be is fejezi, és megmenti a katonák életét.
Mi egy NATO kiválósági, egészségügyi kiválósági központban, nézem a szemeit, hogy jól mondom el, de bologat, hogy igen, ülünk Budapesten, ami nekem magyarra fordítva azt jelenti, hogy a NATO egészségügyi központja itt van.
Igen, jól mondja, ez volt a koncepció lényege, amikor létrehoztuk ezt a szervezetet 2008-ban, hogy hozzunk létre egy olyan béke szervezetet, aki mindenhonnan összeszedi az elérhető tapasztalatokat, és ezeket megosztja képzések, vagy a doktrinák módosítása során a felhasználókkal, a végpontokkal, ahol az ellátás történik. És ezt sikerült 100%-ban megvalósítanunk ma már 2016-ban.
És ez azt jelenti, hogy innen indult el az aranyóra, mint fogalom a NATO berkein belül, és az mit jelent?
Az aranyóra az az amerikaiaktól indult el a vietnámi háború során. Ők fektették le ezt a doktrinális alapot annak idején, hogy egy órán belül sebészeti ellátást kívántak biztosítani bármelyik katona sérültnek. Ehhez ők ugye a megfelelő technikai háttérrel már akkor rendelkeztek, elengedhetetlen volt egészségügyi helikopterek használata, hogy minél gyorsabban elérjék a telepített tábori kórházakat. Mai NATO missziók, bárki megsérül, megvan a megfelelő összeköttetés, hogy hívjanak segítséget. Ahhoz, hogy a helikopter leszálljon, ahhoz megvannak a feltételek, ezt biztosítani kell, és úgy telepítjük a tábori kórházakat, hogy az egy órán belül elérhető legyen.
Tessék mondani egy példát, hogy ön járt a világ számos pontján, orvosként, tessék mondani egy példát arra, hogy milyen olyan súlyos sérülés van, ahol más körülmények között meghalna a katona, de így túlél.
Példa több is van. Afganisztánban a sérültek nagy része robbanásos sérült.
Mondott egy példát, akkor még nem volt bekapcsolva a magnó, hogy egy robbanásnál elveszi a katona mind a két lábát, meg az egyik karját, tehát az első hallásra is szörnyű sérüléseket szenved, és ezzel a rendszerrel, amit önök kitaláltak, gyakorolnak, használnak, ezzel megmenthető még egy ilyen sérülésnél is az ember.
Igen, megmenthető. Ez egy tipikus sérülési forma például dél-afganisztáni, kelet-afganisztáni területen, ahol gyalogjárőröznek a katonák, és fegyvert tartó kezük robban le, plusz a két lábuk, amikor egy gyalogsági akna vagy egy házi készítésű robbanó szerkezet elműködik. És utána felkerül a szorítókötés a megfelelő végtagokra, ezáltal megakadályozzuk, hogy elvérezzen ott abban a pillanatban, az első percekben hívják a helikoptert, beszállításra kerül a legközelebbi tábori kórházba, ahol az életmentő műtéteket végrehajtják.
NATO egészségügyi központ, ez egy nagyon nagy dolog, nem?
Igen, egy tudásközpont, ahol egyébként rendkívül sok tudományos katonaegészségügyi munkacsoport összejön. A NATO katonaegészségügyének a különböző workshopjait itt rendezzük. Kiképzéseket tartunk, több mint 10 féle egyéni kiképzésünk van, csinálunk nemzetközi hadgyakorlatokat, és ez nagy haszon minden NATO tagország és partnerország egészségügyi szolgáltának. Ránk figyelnek, hogy merre megy tovább.
Meg hát a gyakorlatokból, kiképzésekből kiindulva a világ minden tájáról, a NATO tagországokból természetesen jönnek ide tanulni.
Igen, több mint 1000 orvost, nővért képeztünk már itt az évek során, ha jól emlékszem, 43 országból.
Hogy esett Magyarországra a választás? Mi az, amiben a magyarok jobbak, többek?
Hagyományosan a magyar katonaegészségügy az a NATO-ban nagyon aktív szerepet vállalt már a NATO csatlakozásunk után rögtön. Egyik ország sem akart az ő területén ilyet létrehozni. Nehéz is, vannak katonadiplomáciai okai is, a németekkel például nagyon jól együttműködünk, ők úgy gondolták, hogy sokkal jobb nekik, hogyha Magyarországon van ez a központ.
Hát persze, olcsóbb, ide küldenek, mit tudom én, hány évente egy igazgatót, aki váltja a magyar vezetőt, ugye önt is majd nyilván le fogja váltani egy német katonorvos.
Nem csak ez van mögötte. Hagyományosan nagyon jó együttműködés van a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálata és a német Bundeswehr egészségügy között. Már évtizedes gyakorlat, hogy magyar orvosok és nővérek dolgoznak német tábori kórházakba, a külföldi missziókba. Meg kell, hogy mondjam, hogy elismerésre méltó, amit ők csinálnak. A német EU-főnökkel idén januárban találkoztam, ő is kifejezte, hogy mennyire elégedettek a németek a magyar hozzájárulással a missziókhoz, ugyanis náluk az emberi erőforrás az a szűk keresztmetszet. Nekünk ebből még több van itt, mint a nyugati országokban. Az osztrák-magyar monarchia idején a katonaorvosok az első szintet képviselték. Tehát minden helyőrségben volt egy katonai kórház. Ennek még ma is megvannak a nyomai. Ha Miskolcra elmegy, ahol nincs ma már katonai egység, ott is van egy honvéd kórház. Tehát minden monarchia beli helyőrség saját kórházzal rendelkezett. Az akkori kor színvonalának megfelelő sebészeti ellátást biztosítottak az akkori katonaorvosok minden városban.
Igen, meg hát most végig gondolva, végül is önök a katonai szolgálat alatt egy sor olyan dologgal találkoznak, amivel egy egyébként civil kórházban dolgozó sebész mondjuk nem találkozik. Most ez a fajta tudás, amiről beszélünk itt a NATO-n belül, ez kimegye a civil életbe? Tehát kap-e valamit a civil orvoslás abból, amit önök tudnak?
Mindig kap. Elsősorban egyébként a katonai sérülések, traumasérülések. Maga a sérülés mechanizmusa az speciális, és ezekben a missziókban ezt a speciális sérülés típust mi magas szinten megtanuljuk ellátni. Ezt szeretnénk nem csak magát a klinikai ellátást, hanem a szervezési elveinket, amit mi tömeges sérülések ellátásánál gyakorlunk, például átvinni a civil életbe. Ez most a cél, hogy ezeket a mi általunk tökéletesített szervezési elveket, ellátási formákat a civileknek adjuk. Megnéztem a párizsi, a brüsszeli merényleteknek a túlélési rátáját, 70-75% között van.
Lehetne 96 is.
Lehetne 96, de nem fogjuk elérni.
Nem mondja már nekem, hogy Párizsban nehezebb elérni a 96-ot, mint Afganisztánban egyek között.
Igen, mert a mi célcsoportunk, tehát a mi leendő sérültjeink, azok ki vannak képezve, hogy kell ellátni. A rendőrség is elindította a úgynevezett Police Medic programját, ahol a rendőröket képzik ki az általunk használt és minden nap gyakorolt elvek alkalmazására. Azt is el kell, hogy mondjam, azért mi a NATO missziókban magas szintű védelmet is alkalmazunk. Tehát mi páncélozott járműveket használunk, páncélozott a felszerelésünk, azért egy 30 kilós felszerelést hordunk magunkon, ami belefoglalja a kevlás és akott a repeszáló mellényt, sőt, már úgy is van, hogy védjük a genitáliákat a robbanások esetén. Ez viszont itt a civil társadalomban nem gondolom, hogy kivihető, hogy mindenki páncélba járjon.
Jó kedve, bőséggel beszél erről a szakmáról. Mi az, amit szeret ebben? Azért csak messze került vezető, NATO egészségi központ, nem érzem a műtőszagot, betegek se kérdezik, hogy doktor úr, mi lesz velem. Nem hiányzik a gyakorlat?
De a gyakorlat az hiányzik. Viszont én sikerként élem meg, hogy a saját pozíciómból, mikor milyen pozícióban voltam, katonaorvosi vezetőként nagy hatással tudok lenni azoknak a fiatal embereknek az életére, akiket azok mentenek meg, akiket mi itt tanítunk. Vagy azok a doktrinák mentik meg, azok az eljárások, a tökéletesítésén ez a csapat részt vesz, aki dolgozik velem. Ez ad nekem egy olyan pluszt, ami túlvisz azon, hogy néha a feleségem megkritizál, hogy én nem gyakorló orvos vagyok már, de igazából ebben találtam meg a karrieremet ebben a katonaorvosi vezetői szintben. A katonai egészségügy nem válik el külön a civil egészségügytől. Tehát a mi embereink, azok ugyanolyan emberek, mint bármelyik civil másik, ővelük bármi előfordul. Egyébként az előbb beszéltünk például egy vakbélgyulladásról, tehát egy katonánál is előfordul, mi ennek az ellátására is késznek kell, hogy legyünk. Amire nem minden nap gondolunk, például a biológiai védelem. Az egy olyan terület, ami magába foglalja a komplett megelőző orvostant, a egészségügyi felderítést, trópusi medicinát. Minden két évben szervezünk egy ilyen témájú konferenciát. Mikor elindul egy járvány, azt mi nem tudjuk abban a pillanatban egyébként, hogy az most biológiai támadás, tehát biológiai fegyvert vetette be valaki, vagy pedig egy természetes járvány tört ki. Ezt később tudjuk meg mindig utólag. Ezért a mi embereink, a mostani helyettesem is azt részt vett az ebola járvány ellátásában, őt Németország küldte ki Afrikába. Egy fontos doktrinális elvünk került a gyakorlatba módosításra, mert annak idején arra gondoltunk, hogy egy ilyen magas fertőzési képességű betegség esetén ki kell vigyük az adott területre az ellátást, és ott kell, hogy ellássuk a betegeinket. Viszont ez az ebola járvány megmutatta, hogy igenis honi területre visszakerülnek a betegek. És itt kell biztosítani olyan védelmi szintű intézményeket, ahol képesek vagyunk ellátni, és megakadályozni a továbbfertőzést.
Ami... ennek mi az oka, hogy nem ott, ahol történik, ahol a járvány van, kezelem, hanem odébb?
A legtöbb NATO országban a katonának joga van ahhoz a szintű ellátáshoz, amit egyébként civilként megkapta a honi területen.
Ha ebolát kap, elviszük haza, és ott kapja meg a kezelést.
A legmodernebb eszközökkel, nem csak ebolánál, bárminél.
Jó, hát itt akkor speciális helikopter, ruházat, szállítójármű, nem tudom mi minden kell.
Ezek közben kifejlesztésre kerültek, igazából nem átalakítjuk a szállítójárműveket, hanem olyan izolációs technikákat alkalmazunk, amik kellően kis méretűek, de elzárják a beteget a környezettől. Nem fordul elő olyan, hogy például egy repülőeszközön testváladék kerül ki a repülőeszközbe, és akkor utána a repülőeszközt nem tudjuk használni, ami több 100 millió forint, azért, mert nem tudjuk lefertőtleníteni. Ha jól emlékszem, a spanyolok használták először, hogy ők kibéreltek repülőeszköznek a komper belsejét, és akkor azt úgy összeszedték a végén, és megsemmisítették. Ma már olyan hajlékony falú konténerek vannak, amiket egy hordágyra rá lehet tenni, ezekben megfelelő filterekkel, és megfelelő helyeken vannak kesztyűk, amiken keresztül be lehet nyúlni, és akár komolyabb beavatkozásokat is lehet úgy közben csinálni, anélkül, hogy kikerülne a légtérbe bármilyen kórokozó.
Közben átjöttünk itt egy másik helyiségbe, csak a látvány kedvéért, festmény a falon.
Ez a festmény a borodinói csata festményének egy része, ahol Dominique Jean Larré ellát egy sérültet.
Igen, kötözi a fejét, ha ő az orvos, az a hosszú hajó, a másik a szakállas tart valamit.
Az az egészségügyi katona, aki segít. Ezt a képet kitüntetésről kaptuk a NATO katona egészségügyi főnökök tanácsától, aki évente kiosztja a Dominique Jean Larré Awardot, amit 2015-ben a NATO katona egészségügyi egészségügyi kiválósági központ kapott.
Ott itt van a másik falon. Ha már itt tartunk, ugye elmondta nekem, csak ki volt kapcsolva a felvevő, hogy ez az orvos, Napóleonnak ez az orvosa, kitalálta a mit?
A szívburokpunkciót. Ki megfigyelte, hogy a akkori párbajok során számtalan szor túléltek olyanok, akiket karthegyével szíven szúrtak a szegcsont alatt. Ebből kikövetkeztette, hogy ez az a módszer, ahol a szívburkot meg lehet úgy repeszteni, hogy túlél a beteg, és amikor gyulladásos folyamat van, és folyadék gyülemlik fel a szívburokba, akkor azt le kell ereszteni.
És akkor ez volt a módszere?
Igen, ez a Larrey módszer. Róla nevezték el. A katonaorvoslás maga, az elvek, azok a napóleoni háborúkba kerültek lefektetésre. Ma is ezeket alkalmazzuk, csak a modern eszközökkel. Az úgynevezett ellátással egybekötött szakaszos kiürítés elvét, azt annak idején Napóleon udvari orvosa találta fel, dr. Larrey, akit úgy tekintünk, mint a katonaorvoslás atya. Előtte is voltak egyébként ellátások, de ő vezette azt be, hogy a harctéren első segélynyújtás volt, utána egy gyors kiürítéssel egy következő szintet értek el a sérültek. Ő még lovasfogatokat használt a kiürítéshez, és ezt úgynevezett repülőkórháznak nevezték, és ott kerültek sebészeti ellátásra a sérültek az arcvonal mögött egy biztonságos távolság. Ma is tulajdonképpen ezt az elveket használjuk, csak ma már a lovaskocsi helyett helikoptert használunk a kiürítésre. És megpróbáljuk minél jobban közelíteni a nagyon magas szintű egészségügyi szakellátást a sérülés helyéhez.
Jól látom, hogy a katonaorvosok esetében talán nincs akkora jelentőség a szakosodásnak. Benne egy kórházban van szemészet, gégészet, kardiológia, nem tudom mi minden, de nehezen tudom elképzelni, hogy Afganisztánban egy sátorban mindezt lehet produkálni magyarul. Egy katonaorvosnak sokkal többet kell tudni a saját szakterületénél.
Igen, egy katonai sebésznek Afganisztánban például hagyományos módon kell tudni műteni, vakbelet, epehólyagot eltávolítani, míg a mai német területen például ezt már csak laparoszkóppel csinálják a fiatal katonorvosok is. Amellett viszont a mindennapi életben itt Magyarországon azért a katonorvosok is, akik a Honvéd kórházban dolgoznak, specializálódnak. De emellett megtartják ezt az általános sebészi képességeiket, és arra is koncentrálnak, hogy mindent képesek legyünk ellátni, amikor kell. Nagyon komolyan képezzük őket arra, hogy az életmentő beavatkozásokat már a legelső sebészeti szinten meg tudják csinálni mindenféle sérülésnél. Azt jelenti, hogy nem a sérülés teljes vertikumát fogom megműteni az első műtét során, hanem egy órán belül befejezem a műtétet, azt a sérülést látom el, ami ahhoz kell, hogy az életet megmentsem, és utána bezárom ideiglenesen, és visszalépek. Hagyom, hogy a sérült szervezet, mert általában fiatal emberekről van szó, reagáljon, olyan helyzetbe hozzuk magát a sérültet, hogy további műtéteket tudjunk már máshol később szállítás után végrehajtani, és ekkor fogjuk végrehajtani a definitív úgynevezett végleges ellátáshoz szükséges műtéteket.
Visszatérve afganisztáni állapotokra, tehát a katonaorvos oda megy a helikopterrel, gondolom, vagy nem?
Ez attól függ, melyik nemzet. Mindegyik nemzetnek a NATO-ban a saját elvei vannak. Az amerikaiaknál nincsenek orvosok a szállítóeszközökön. Az angoloknál orvoscsoport van, a németeknél lehet orvoscsoport, lehet nem orvosvezetett csoport. A magyarnál mi minden egyes mentőbe egyébként orvost ültetünk. Szállíthatóvá kell tenni a sérültet, nekik ez a feladatuk. Erre nagyon rövid idő van, 15 percük van a helyszínen arra, hogy elinduljanak. És ez alatt, a 15 perc alatt az első ellátást folytatják, egyes nemzeteknél kiegészítik, a briteknél vérpótlószereket alkalmaznak már a helikopteren, pótolják az elvesztett vért. Ezen kívül a mai magyar rohamkocsinak megfelelő szintű, majdnem, hogy intenzív ellátást biztosítják a helikopterbe. Folyamatos vizsgálattal monitorozzák a sérültnek az állapotát, és a szükséges beavatkozásokat megteszik. A magyaroknál attól függ, hogy mikor, milyen misszióban vagyunk kint. Mi általában más nemzetekkel együtt adjuk a személyzetet az ő kórházaikba, amennyibe kérik, akkor adjuk az egészségügyi kiürítő eszközökre is. Ez nem általános. Vagy például földi eszközre, páncélozott mentőkre is. De a mindennapi gyakorlatban Európában leginkább sebészcsoportokat biztosítunk, mert az nincs a partner nemzeteknek, a többi NATO nemzetnek annyira kifejezetten Németországnak, és ők azt kérik, hogy sebészcsoportot általánssebésszel, baleseti sebésszel, intenzív terápiás szakorvossal,
nővérrel
biztosítsuk, és ebben van nagy gyakorlatunk. Amellett a kinti magyar kontingensekben egy alapellátó orvoscsoport az mindig kint van.
Ennek a szállításnak több apropója is van. Jelentős részén már túljutottunk az ellátás, az újítások területét már érintettük. Hazakas László ezredes, nem régen főnöke ennek a NATO egészségügyi központnak. Előtte, utána majd német kollégák követik, vagy követték, majd lesznek. Mi a hitvallása?
Van hitvallása a szervezetnek. Ugye mi angolul dolgozunk, mivel hogy nemzetközi szervezet vagyunk. A hitvallásunk az, hogy committed to the health of our forces. Elkötelezettek vagyunk az embereink, a katonáink egészsége iránt. Ez a jelmondatunk. A központ maga 10 nemzetből áll, és ezt nemzetközi viszonylatba kell megvalósítanunk. Szeretném, és ez is hozzátartozik egy hitvalláshoz, szeretném ezt tovább bővíteni. Kitűztem célul, hogy az én igazgatóságom alatt 3 új nemzet csatlakozzon be. Ez úgy tűnik, hogy sikerül, már most komoly előrelépést értünk el például Szlovákia csatlakozása ügyében.
És akkor mindenki hozza a saját maga tapasztalatát.
Igen, egy jelen pillanatban több mint 10 orvos van és egészségügyi szakember, számtalan nővér. Ezek a tapasztalatok nem csak a ilyen szinten különülnek el, hanem az országonként is azért mások a tapasztalatok. Ahogy említettem, és hogy a britek más ellátást folytatnak, mint a németek vagy az amerikaiak más formában. Ezt össze tudjuk itt hozni olyan egységes egészszé, ami tényleg életek megmentéséhez vezet a misszióba.
Mit tudnak hozni a közösbe a szlovákok?
Szlovák kolléga, aki fog jönni remélhetőleg, én egy új területet kijelöltem, amiben még nem volt tapasztalatunk eddig, ez a koncepciófejlesztés és experimentation a NATO-ba, ahova szeretném, hogyha a központ meghatározó szerepet játszana.
Fejtsük meg, hogy ez mit jelent.
Ez azt jelenti, hogy új elveket, koncepciókat dolgozunk ki, és ezeket hadgyakorlatokon, vagy egyéb formában, de mi rendezünk egy nagy hadgyakorlatot, ahogy említettem már. Ott, mikor odaérünk, hogy kérdés merül fel, hogy melyik irányba menjünk a koncepcióba, akkor ott azt a kérdést feltesszük, a gyakorlatban kipróbáljuk, és meghatározzuk, hogy a jobb irány lesz a jó irány, és akkor arra megyünk, vagy fordítva. És ezen a területen még nem volt aktív a központ, ezt szeretném, hogyha ezen a területen is meghatározó erő lennénk a NATO katonaegészségügyében.
Tehát akkor, ha jól értem, minden, ami itt történik, az a katona érdekét szolgálja. Tehát nem arról szól a dolog, hogy kitalálnak a föntiek valamit, és akkor majd megmondják lent. Van ilyen is, de nyilván ez egy más dimenzió. Itt arról szól a dolog, hogy a katona mitől jár jobban.
Igen, mindenképpen a misszióban levő katonáink, akik netán megsérülnek, azok a lehető legjobb ellátást kapják, a lehető legrövidebb időn belül.
Több lépcsőbe készül ez a beszélgetés, és ennek annyi előnye van, hogy utalért bennünket a hír, amely szerint Fazekas ezredes urat nagy megtiszteltetés ért.
A megtiszteltetés az az, hogy a NATO kiválósági központok igazgatóinak az éves konferenciáján, október első hetében Vilniusban, Litvániában, a testület megválasztott engem az elnökének.
Ez azt jelenti, hogy az önökhez hasonló NATO központok vezetőinek érdekeit, véleményét, nem tudom, hogy kell mondani pontosan, ön képviseli a NATO legmagasabb szintű fórumain.
Igen.
Hogyan esett erre a választás?
Ez egy 3 napos konferencia volt, ahol előtte 2 napig már különböző témákban előadások, hozzászólások voltak, és ennek folyamán én igen aktívan vettem részt. Másrészt annak is köszönhető ez, hogy olyan elismertsége van az egészségügyi kiválósági központnak NATO szerte, ami megalapozza azt, hogy ennek az igazgatója tudja hathatósan képviselni a többieket.
Nyilván gondolkozott rajta, milyen szempontok szóltak amellett, hogy ezt elvállalom.
Az ember megpróbál nem hirtelen dönteni ilyen fontos kérdésekbe. Időt kértem, elolvastam a hozzáférhető anyagokat, megnéztem, hogy mivel jár ez. Azt is számításba vettem, hogy az egészségügyi kiválósági központban jelen pillanatban egy nagyon jó csapat működik. Egy nagyon jó csapatra tudok támaszkodni, akik egyébként a mindennapi szakmai tevékenységükkel megalapozzák azt, hogy én ezt a plusz feladatot kiváló szinten tudjam teljesíteni. Ez egy megtiszteltetés. Ez egy elismerése nem csak nekem, hanem az egész központ szakmai munkájának. Ez azt mutatja, hogy mi azért az egyik legjobb kiválósági központ vagyunk. Hitem szerint a legjobb vagyunk egyébként a NATO-ba, és ezért tudtam elvállalni.
Mit szólt mindehhez a feleség?
Feleségem gratulált.
Mennyire volt földobva?
Nagyon örült neki. Nagyon
hát
örült
komolyan?
Neki. Igen, komolyan.
Hát de kevesebbet fogja látni.
Hát ez a hosszú házasság titka, hogy keveset találkozunk, keveset veszekszünk valószínűleg. Már ha most hallgatja, akkor miért?
Mióta tart?
A házasság? Igen. 1987-ben házasodtam, úgyhogy igyekszem nem elfelejteni a mostani következő jubileumot egyébként, mert ez is előfordulhat velem sajnos.
Annyira szórakozott nem lehet.
Nem a szórakozás, hanem már sok minden jár a
hát ezért fejlőd. Kérdeztem, hogy mi lesz otthon. A gyerekek kirepültek már, ugye?
Igen.
Mindenki éri a saját életét, ketten maradtak a feleségével, aki most majd nem tudom, mennyi ideig fog találkozni önnel.
Azért
vagy nem találkozni.
Fogunk találkozni. Ez
feleségeket
nem
lehet vinni? Különböző NATO rendezvényekre?
Hát amikor itt a béke területeken vagyunk, akkor lehet, ha ráér. Az én feleségem az nem nagyon ér rá tanév közben, ugyanis óvónő, úgyhogy olyankor nem tud velem jönni, de lehetne vinni. Viszont voltam olyan helyzetben, amikor Nápolyban szolgáltam 3 évig, ott családos kiküldetéssel voltam kint, és akkor velem volt a feleségem is, meg a 2 gyerekem.
Ön a katonaságnál élte le az életét, 36 éve katona. Mi az, amit hozzátett Fazekas Lászlóhoz a katonaság? Ami lehet, hogy nem lenne, ha ez a 36 év nem itt ebben a körben telt volna el.
Ha ezt számba szeretném venni, akkor azt hiszem ez az elkövetkező rövid idő, amit rászántunk erre az interjúra, nem lenne elég. Nagyon sok mindent tett a...
Hát a személyisége. A nyilván gazdagabb lett, vagy szegényebb, elvett, nem vett el?
Sokkal gazdagabb lett a személyisége.
Hát szigorú keretek vannak, megmondják, merre kell menni.
Igen, és elérünk utána egy szintre, amikor én mondom meg, hogy merre kell menni, és ez egy óriási megtiszteltetés, óriási kihívás.
Meg felelősség.
És felelősség. Ez mindig együtt jár. Maga a katonai esküben benne van, hogy mi felelünk a alárendelt, beosztottak ki.
De hát az eskü szövege biztos megmarad, de annyira élénken azért nem él.
De az, hogy az ember fejében felelősséget vállal az embereiért, hogy gondoskodik az embereiről, ez megmarad. Ez nekem minden nap előjön.
Hát orvosnak különösen, hiszen ha akarja, ha nem, jönnek a problémákkal, és ezt meg kell oldani.
Igen, de azért különbség van a beosztottaim, meg a páciensek között. Nem ugyanúgy kezelem a kettőt.
17 éve jár műveletekbe, ahogy szokták mondani a katonáiknál, az azt jelenti, hogy külföldi missziókban. Melyik volt a legbonyolultabb? Ugye volt itt, ahogy nézem, Horvátország, Bosznia, Koszovó, Afganisztán.
Mindegyik. Tehát a maga idejében mindegyik, meg kell, hogy mondjam. Először Boszniában voltam, fiatal századosként, az ottani magyar kontingensnek a segélyhelyparancsnokaként, később vezetőorvosaként. Ez volt az első misszió, ami NATO keretekbe vettünk részt. Abba az időben...
Semmi van, nyugodtan tessék kortyolni. Addig én megpróbálom átkötni ezt a rövid fél percet. Abban az időben...
Tehát abban az időben az eljárások nem voltak annyira fejlettek, mint később. Meg kell, hogy mondjam, ott sokszor éreztem magam egyedül fiatal orvostisztként, és egyedül kellett, hogy szembenézzek
a
problémákkal. Míg később, mikor Afganisztánban voltam, már egy nagyon fejlett rendszernek a részeként voltam kint, ahol azért mindig egy nagy biztonságot adott az a tudat, hogy a rádió nálam van, és bármikor segítséget tudok hívni. És ha hívom, akkor jön.
Azt mondja Afganisztánról, ugye korábban beszélgettünk már erről, hogy nem tudom hányszor nagyobb területen volt egészségügyi főnök.
Egészségügyi főnök helyettese voltam egy Magyarországnál nagyobb területnek.
Az azt jelenti, hogy 800 kilométer szer 400 valamennyi.
Igen, pontosan.
Na most, de hát ott nem csak a katonákkal foglalkoztak, hanem a civilekkel is.
Ott én az egészségügyi főnök helyettesként feleltem az afgán biztonsági erők egészségügyi képzéséért is, és fejlesztéséért is.
Ők mennyire voltak befogadóak?
Meg kell, hogy mondjam, nagyon befogadóak voltak. Azt is azzal tisztában kell lenni, hogy óriási kulturális különbségek vannak köztünk és ő köztük. De erre, ha felkészül az ember, és felkészülés megvolt, akkor ezt át lehet hidalni. Ez sokáig tart. Én egy egész harci szezont voltam kint, 9 hónapot.
De az ő orvosi ismereteik mennyire kompatibilisek, ha lehet így kérdezni?
A nyugatival?
Igen.
ugyanaz.
Ugyanaz.
Ők is nyugati képzésben vesznek részt, leginkább Törökországba, vagy Indiába, Pakisztánba képzik őket, de Afganisztánban is volt katonai egyetem, katonorvosi egyetem annak idején. Ebben nincs különbség, a kulturális különbségek nagyok. Én emlékszem, amikor kimentem először abba a tábori kórházba, amelyeknek a fejlesztéséért feleltem, és ott egy orvos tábornok úrral megismerkedtem, és elmondtam az elképzeléseimet. Elmondtam, hogy én egy nős, családos ember vagyok, két gyermek édesapja, és igazából őt ez érdekelte jobban. Tehát rám nézett, és mondta, hogy ezres úr, igen, önön látszik, hogy meg fogja tudni ezt csinálni, amit elképzelt.
Mert hogy az ő fogalmaik szerint, vagy az ő elképzeléseik szerint az őszhaj, a családos háttér az megmutatja, hogy egy érett emberről van szó.
Igen, igen, ez megmutatja, hogy egy olyan emberről van szó, aki ki tud tűzni célokat, és azokat meg tudja valósítani. És nem egy olyan fiatal kis csikóról, aki egyébként csak beszél, és utána nem lehet komolyan venni. Ez sokáig tartott egyébként, mint az ember bizalmat épített fel a helyi erőknek a képviselőivel, hogy valóban érdemben tudjon velük dolgozni.
Most nyilván ezek az orvosok, akiket önök megtanítottak, mindarra, amit egyébként kell tudni ilyen helyzetekben, lehet, hogy átálltak a másik oldalra? Volt ilyen?
Én ilyennel nem találkoztam. Viszont ezek az orvosok voltak az előző rezsimben is, meg az az előző rezsimben is, tehát így velem egy idős orvosokról beszélünk, tehát átéltek sok mindent, és mindvégig orvosok tudtak maradni. És úgy gondolom, ha netán egy másik rezsim jön később, akkor is maradnak a szakmájuknál.
Na most a civilekkel is foglalkoztak, nem?
Civilekkel nem nagyon. Én az ISAF haderő, az a munkamegosztásban az a helyi haderők és a helyi rendőrségeknek a fejlesztésére volt felelős. Civil kórházban jártam látogatóként, de nem feleltem azért, hogy az ő fejlesztésüket hogyan hajtják végül.
Mi volt a legmaradandóbb élmény, ami megmaradt azóta is, ugye? 2000, mikorról beszélünk, 13-ról?
Ezek az élmények megmaradnak hosszú ideig. Nagyon maradandó élmény volt. Képeztem, a több képzést is csináltam, ott folytattam, és az egyik csapatot, akit képeztem, utána tőlünk távol egy műveletbe vettek részt, és ott belementek egy csapda helyzetbe. Többen meghaltak. Tehát ezt az ember nem felejti el.
És akkor belecsúsztunk egy másik témába, ami nyilván abszolút orvosi és katonaorvosi téma is, gondolom a háború szindrómák.
Igen,
szokták mondani.
Poszttraumás.
Mit kell érteni ez alatt? Mi történik az emberben, amitől más lesz, mint korábban?
Tehát ezek az élmények, vagy traumák, lelki traumák, ezek elindíthatnak kóros lelki folyamatokat is. És a kóros, amit most összegzésképpen PTSD-nek vagy posztraumás stressz disordernek nevezünk, ez egy szindróma, ami akkor alakul ki, ha nem tudja normálisan feldolgozni az ember ezeket a negatív élményeket.
Tehát elvesztette a társát, saját maga is megsérült, túlélt valamit nagyon nehezen.
Ez sok minden lehet egyébként. Tehát ez lehet egy külföldi misszióba, kim vagyok több ezer kilométerre, azért 4000 kilométer ide majdnem Afganisztán, és akkor itthon történik valami családi tragédia. De lehet az, hogy amit Marosi úr mondott, hogy elvesztem a barátomat, mellettem meghal, akit jól ismertem, akivel együtt szolgálok már több hónapja vagy éve, megsérül valaki.
És ezzel ott azonnal el kell kezdeni foglalkozni.
Ezzel azonnal el kell
kezdeni. Őszinték a katonák? Tehát elmondja, hogy doktor úr, nekem bajom van?
Tehát ezt a beteg nem érzékeli.
Azért kérdezem.
Tehát ő el fogja mondani egyébként, hogy ő neki milyen panaszai vannak. Ezek különböző panaszok lehetnek egyébként. Szomatikus panaszokat is produkálhat az ember, a beteg. Ezt utána szakember deríti ki, ő vezeti vissza egy bizonyos trauma, lelki traumára.
Azért kérdeztem, hogy elmondják-e, mert ugye egy katonáról az ember azt gondolja, hogy ő azért nehezen vallja be, hogy gyenge.
Ez nem...
Vagy elgyengült.
Elmondják, tehát ezzel nincs probléma.
Nincs bennük az a félelem, hogyha elmondom, akkor leszerelnek, mert alkalmatlan vagyok.
Nem, nincsen. Egyébként kérdőíveket használunk, használnak más hadseregbe. Érdekes módon ebben nagy különbség van az amerikai és a többi NATO nemzet között. Ő, nekik mások a diagnosztikai kritériumaik, ezért...
Tehát nem ugyanaz a posztraumás stressz, mint Európában?
Nem, nem.
Mi a különbség?
Nem tudom, mi ezt most nézzük, egyébként kutatjuk, ugyanis az ő adataik azok teljesen mások, mint az európaiaknak az adatai. És nem arról van szó, hogy bárki is eltitkolna adatokat, vagy félreértelmezne adatokat, hanem valószínűleg más módszertannal diagnosztizáljuk ugyanazt.
Jó, hát akkor ez rávilágít az önök munkájának a egyik jelentőségére, hogy azért ebben az egészségügyi központban meg kell fogalmazni dolgokat, és egységes fogalmakat kell használni. Tehát amit most az amerikai posztraumás stressznek gondol, az lehet, hogy európai mércével mérve nem az. Most ebből kéne valamit közöset kihozni, hogy a NATO-ba értsük, hogy a másik miről beszél.
Pontosan, pontosan. Ez több területen megnyilvánul egyébként, de ezen dolgozunk, ez egy nagyon nagy probléma számunkra, hogy megoldjuk ezeket a különbségeket, hogy mindig tudjuk, hogy pontosan miről is beszélünk, így a NATO berkein belül. Ez ugyanúgy más területeken is megnyilvánul, de maradjunk ennél a területnél. A PTSD-nél Amerikában az előfordulási arány sokkal magasabb emiatt, mint az európai haderőknél.
De ez lehet, hogy nem baj, mert ők lehet, hogy érzékenyebbek bizonyos dolgokra.
Lehet, hogy mások a körülmények, amelyekben az ő katonáik részt vesznek ezekben a missziókban. Ezt nézzük, lehet, hogy sokkal többször mennek misszióba, mint mi Európából, vagy huzamosabb ideig vannak kint egy időben, tehát ennek lehetnek.
Arról tudunk beszélgetni, hogy amikor hazajön a katona, akkor az Egyesült Államokban hogyan szoktatják vissza a régi környezetben, és nálunk hogy van ez?
Beszélni.
Nyilván nem úgy van, hogy hazament, hogy hello, megjöttem, hanem azért annak vannak lépcsői.
Annak lépcső, vissza kell illeszkedni. Van egy visszaélőztő tréning, nálunk is van egyébként. Ezt fel is kell dolgozni. Rám is például, az a feleségemről beszéltünk, emlékszem, amikor hazajöttem, rám szólt egy hét után, hogy most már azért álljak vissza a béke üzemmódba, és hagyjam ezt a háborús üzemmódot, mert nehéz engem elviselni. Tehát, de ehhez ez idő kell. Mindenhol.
Na jó, de ez azt is jelenti, hogy akkor a családot is meg kell tanítani.
A családot is,
hogy visszafogadja a katonát.
Igen, igen. Sőt, amíg kint vagyunk, addig is kell gondoskodni a családról. Ez minden országban van, különböző szinten, de működik. A hollandoknál például ott misszióból jött haza a holland kollégám, ők mindig 2 napot Krétán töltöttek, és csak utána engedték be őket, vissza őket a családjukhoz. Ami őket rendkívül idegesített egyébként, mert a családjukra inkább kíváncsiak lettek volna.
De hát mégis volt valami értelme, hogy,
volt,
hogy legyen egy fék, hogy hát, valami kívülüljön.
Vissza kell illeszkedni abból a felfokozott környezetből, amiben vagyunk, mikor kint vagyunk ezekben a missziókban, vissza kell állni a civil életre.
Jó, de talán a legfontosabb az probléma az lehet, hogy az asszonyok azok nehezen tudják elképzelni, hogy mi ment keresztül a férfi ember, aki lehet, hogy nem beszélhet, vagy nem akar beszélni azokról az élményekről, amiken keresztül ment, és akkor itt van egy szakadék, nem? A feleség nem érti, hogy miért ilyen hallgatag, a férj meg azt nem érzi, hogy a feleség mit nem ért.
Hát ebben én csak a saját példámat tudom mondani, ugyanis nem vagyok ott azért minden katonának a családjában, ez lehetetlen. Idővel az ember elmondja az élményeit, tehát lehet, hogy van olyan élmény, amit nem első pillanatban mond el, csak később, de idővel elmondja, mert kibeszéljük magunkból, tehát enélkül nem tudjuk feldolgozni.
36 éve katona, mit vett el? Hogy arról beszélgettünk, vagy próbáltunk beszélgetni, mit adott a 36 év alatt a katonaság, mit vett el, hogy látja? Mi az, ami más Fazekas Lászlóban, mint annak idején 36 évvel ezelőtt volt?
Hát ezt nem, nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Igazából ugye nem tudja az ember, hogy mi lett volna.
Hát lehetőségeket nem vett el. Mert abból nem. Önnek volt jócskán.
Nekem a karrierem, az életem az nagyon érdekes.
Ez mi múlott, ha már így szóba hozta?
Hogy mi múlott? Én ugye nem akarom József Attilát idézni, hogy milyen szakmát fogunk választani, de én megmaradtam annál, hogy katona leszek. És megvalósítottam ezt az álmomat. Van, akinek ez csak egy álom marad, és nem valósítja meg.
De ettől még nem lesz valaki NATO-ban egészségügyi főnök.
Nem, hát ehhez az is kellett, hogy Magyarország csatlakozzon a NATO-hoz például. Tehát ezek később jöttek, tehát nekem eszemben nem volt a NATO-ban egészségügyi főnöknek lenni, amikor 14 évesen katonai kollégiumban jelentkeztem annak idején. Viszont nagyon örülök, hogy ezt így tettem. Tehát én nem érzem azt, hogy tőlem valamit is elvett volna ez a katonai pálya. Ez hozzám adott.
Azt mondja, hogy a hivatás szeretet azért nagyon fontos.
És a hivatás tudat, igen. És ez kialakul. Én nekem
ez
az a
NATO-n belül mindenhol kitapintható, hogy látja.
Igen, tehát, igen. Tehát ez nagyon érdekes, hogy bármelyik nemzetbelivel beszélgetek, ezt ugyanúgy értjük. És hivatásnak gondoljuk a hivatásunkat, és nem szakmának.
Ön, ha meg lehet így fogalmazni, vagy megtalálni azt a pontot az életében, mikor lett igazán katona? Mert attól nyilván nem lesz katona, valaki felavatják, meg tiszt lesz, mert nem tudom. Tehát mind ment keresztül, amit azt mondta, hogy katona vagyok. Legyőztem a félelmemet, a kisítőségemet, a nem tudom micsodát, kezem, lábam, katona.
Én szerintem félelem mindig van, tehát amikor olyan helyzetben vagyunk, akkor a félelem az van. A félelmet tudni kell kezelni. Az, hogy mikor válunk katonának, akkor, amikor tudatosul benne tényleg, amit az eskü szövegében mondunk, hogy felelősek vagyunk a beosztottainkért, hogy gondját viseljük az embereinknek. Tehát mikor tiszt lesz az emberből, akkor előbb-utóbb, tehát nem egyedül van. Tehát, ha már két katona van, az egyik az
főnök.
Az a főnök, a másik a beosztott. És az előjárónak felelőssége van, az előjárónak teendői vannak. És általában én karrieremben én mindig vezető voltam, tehát mindig több-kevesebb beosztottal kellett, hogy dolgozzak, őértük mindent meg kellett, hogy tegyek, meg is tettem. És akkor tudatosul ebbe. Több év eltelik egyébként, amíg az ember világosan megfogalmazza ezt magában, mert első pillanattól kezdve, amikor a hadnagyi vállapot megkaptam, első beosztásomban Nyíregyházán elkezdtem dolgozni, akkor már voltak beosztottaim.
De otthon ki a főnök?
Otthon természetesen a feleségnek egyen magasabb rendfokozata van, mint a férnek, úgyhogy jelentek neki, és végrehajtom a parancsokat.
Ez nem ciki egyezletestől?
Nem, hát ha egy tábornok parancsok.
De mitől lett tábornok?
Mert egyen magasabb a rendfokozata, mint nekem, ahogy mondtam.
És ez azon múlott, hogy együtt élnek már nem tudom mióta.
Természetesen.
De akkor ön adta ezt a rendfokozatot a feleségének?
Hát ezt így szoktuk mondani egymás között katonák. Tehát jelentünk otthon a parancsnoknak.
Fazekas László tábornokot hallották, aki a NATO amerikai főparancsnokának járványügyi főtanácsadója. A katonaorvossal 2018-ban készült beszélgetést ismételtük meg, amikor még ezredesként a NATO egészségügyi kiválósági központ vezetője volt itt Budapesten.
A NAHÁT-ot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.